Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája. Stúdióbeszélgetés Székely János szombathelyi megyés püspökkel a világi hívek egyházi szerepvállalásáról tartott vatikáni konferencia tapasztalatairól. Február 16-a és 18-a között csütörtöktől szombatig tartottak a vatikáni új szinódusi aulában a helyi egyháza püspöki konferenciái világiakért felelős referenseinek nemzetközi konferenciáját. A világ minden tájáról érkezett mintegy 200 részvevővel, közülük 60 püspökkel működő konferencián Magyarországot Székely János szombathelyi megyés püspök képviseli. A tanácskozás címe: Lelkipásztorok és világi hívek hivatása, az együttjárás. Most hallgassák meg a Székely János szombathelyi megyés püspökkel készített interjúnkat. Február 16-a és 18-a között csütörtöktől szombatig tartják a Vatikán új szinódusi aulájában a helyi egyházak püspöki konferenciái világiakért felelős referenseinek nemzetközi konferenciáját. Magyarországot Székely János szombathelyi megyés püspök képviseli a tanácskozáson, amelynek címe: Lelki pásztorok és világiak hivatása, az együttjárás. Stúdiónk vendége éppen a tanácskozás szünetében Székely János püspökatya, Isten hozott kedves püspökatya.
Köszönöm szépen.
Mindenekelőtt a tanácskozás hangulatáról, légköréről kérdeznélek. Hányan vagytok, kik vannak és milyen légkörben tanácskoztak? Most péntek van, immár tegnap óta.
Több mint 200 résztvevő van, 60 püspökatya, mind az 5 kontinens, tehát Afrika, Latin-Amerika nagyon erősen képviselve, sok világi hívő hölgyek is nagy létszámban vannak itt. Egyházmegyéknek, illetőleg püspöki konferenciáknak a világiakért felelős püspökei, papjai, illetőleg világi hívek, és emellett a lelkiségi mozgalmak, egy-két nagyon jelentős mozgalom, akár Cielle, Sant'Egidio, Szent Egyet Közösség, akkor Szent András Evangelizációs Iskola, Communione Liberazione, sok ilyen egyházi, lelkiségi mozgalom, karizmatikus közösségek vannak jelen és szólnak hozzá.
És milyen légkör van közöttetek? Szünetekbe lehet ezt inkább érezni, nem annyi az előadások során?
Nagyon vidám, derűs, mindenki úgy érdeklődik a többi iránt, kérdezget. Nyilván egy nagyon nagy újdonság sokunk számára, akár Etiópiából hallani püspökatya hangját. Tehát most drámai módon a törökországi püspökatya földrengés kapcsán szólt, Szíriából egy püspök szintén nagyon drámai hangon az ottani kereszténység helyzetéről. Tehát nagy az érdeklődés, nagy a nyitottság egymás felé.
Akkor a témájáról szólva, a központi gondolat, hogy világiak és egyháziak együtt járjunk, mert hiszen mindannyian Isten országának a polgárai vagyunk, és mindannyian hozzátartozunk. Tulajdonképpen kérdés ez a lelkipásztorkodás, illetve a világi hívek számára, vagy egy magától értetődő dolog, amit csak jobban be kéne gyakorolni?
Ezt a témát a világiak pápai tanácsa, dikasztériuma, amely egyben a családokkal, lelkiségi mozgalmakkal, az életvédelemmel is foglalkozik, és hát különlegessége a dikasztériumnak, hogy 3 pap van csak benne, és az összes többi munkatárs az mind világi. A dikasztérium már 2019-ben a plenária ülésen, vagyis az összes tagnak a közös tanácskozásán elhatározták, hogy ezt a témát valamilyen módon szeretnék a világegyház felé közvetíteni, érzékenyíteni a világegyházat a laikusok szerepének a fontossága kapcsán, illetőleg megvilágítani azt, hogy hogyan lehetne a laikusok képzését fejleszteni, hogy képesek is legyenek a világi keresztény küldetésük teljesítésére. A konferencia elején volt egy nagyon nagyszerű előadás, a Santa Croce Egyetemnek a rektora volt, aki kicsit teológiai és egyházjogi szempontból is elmondta, hogy mit is jelent világi kereszténynek lenni. azzal indított, hogy az egyházunknak a majdnem 1,4 milliárd hívőjéből, keresztényéből a 99,% világi keresztény. De ahogy ő mondta, egy alvó óriás a világi keresztényeknek a nagy része, tehát talán az igazi keresztény küldetést, a hármas küldetést, ami fakad az apostoli, illetőleg hát a keresztségben kapott általános papságból, ezt a hármas küldetést a pásztori, a megszentelői és a prófétai, az evangélium hirdetőjének a küldetését alig-alig gyakorolják és értik. És talán a papság részéről is kicsi a nyitottság arra, hogy ezt igazán engedjék, teret adjanak neki, bátorítsák.
Tehát akkor inkább ezért tudod, de nem tudatos.
Nagyon sok keresztény passzív módon van jelen az egyházban. Hallgatja, néha-néha egy kicsit belekapcsolódik, de olyan módon, ahogy mondjuk a Diognétosz levél leírja az első keresztény évszázadokban a keresztények életét, hogy nem csak papok, sőt nem is elsősorban papok adták tovább a hitkincsét, hanem embertől emberig futótűzként terjedt. Az ő rendkívül hiteles életük, a vértanúság vállalása, a szegények segítése által olyan ragyogó példa volt az első keresztény évszázadoknak a kereszténysége, ami mint kovász, mint világosság, mint só átjárta a világot nagyon hamar. És hát ebből rengeteget veszítettünk, ezt kellene valahogy újra megtalálnunk. Az első előadásban arról is hallottunk, hogy a világi keresztényeknek kettős jellege van, kettős karizma. Az egyik, hogy a világban él. Ami elsősorban azt jelenti, hogy család, házasság, megszentelése, gyermeknevelés, idősek gondozása, a szenvedésben való jelenlét, tehát ebben való megszentelődés, ennek a szent módon való megélése, de jelenti azt is, hogy a munkahelyén, illetve a világ valóságait kereszténységgel, evangéliummal átjárva, akár közélet, kultúra, gazdasági élet, média területén elvinni oda az evangélium fényét. Tehát ez a sajátossága a világi embernek, hogy a világban éli meg a keresztény hitet. Ugyanakkor a hármas küldetését gyakorolhatja, nem is csak a papság megbízásából, vagy engedélyével, vagy olyan területeken, ahol nagyon szükséges a paphiány miatt részt vennie, hanem a keresztségből fakadóan, úgymond saját jogon és saját felelősséggel kell, hogy ezt a hármas küldetést a tanítói, a pásztori és a megszentelői küldetést is gyakorolja. És aztán nagyon érdekes volt a konferencia második előadása, egy spanyolországi kánonjogász hölgy mondta el, hogy már a jelenlegi egyházi jogban és egyházi gyakorlatban mennyi lehetősége van a világi híveknek arra, hogy ezt megtegyék. És hát kicsit el is ámultunk, hogy mennyi minden van, amit talán teljes mértékben a legtöbb egyházmegye és ország nem is aknáz ki. A tanításban lektori, illetőleg katekéta szolgálatra való fölavatás, és hát ettől akár kicsit függetlenül is szentségfölkészítésben való részvétel. Teológia oktatása katolikus egyetemeken, sőt szemináriumokban, ez is egy nagyon fontos pontként jelent meg, hogy mennyire fontos lenne akár a papnövendékeknek, világiakkal is legalább néha együtt tanulni, és mennyire fontos lenne, hogy az oktatóik között legyenek világiak is, akár hölgyek is, akik teljesen más módon élik meg a kereszténységüket, és ezáltal nagyon sokat segíthetnének a papnövendékeinknek. Volt szó arról, hogy a kormányzásban is a világiaknak mennyi aktív helye van már most az egyházunkban. Egyházmegyék gazdasági tanácsai, pasztorális tanácsok, római kúriának nagyon sok képviselője és tagja, szintén világi keresztény. Egyházmegyei zsinaton, püspöki konferenciák bizottságaiban, egyházi bíróságokban, elváltak újraházasodottak kísérésében, amit a Szentatyának a Mitis Iudex kezdetű motu propriója, tehát az elváltak helyzetét segíteni akaró rendelkezése külön kér az egyházmegyéktől, hogy amennyire lehet könnyítsék meg a egyházjogi eljárást, és segítsék a párokat abban, hogy ezt minél könnyebben és nem is csak jogi aktusként éljék meg, hanem az életük, a kereszténységük is fejlődjön, érlelődjön a folyamat során. Ebben is világi keresztények nagyon aktívan tudnak részt venni, akár a visszaélések áldozatainak meghallgatásában. Sokszor egy ilyen esetben sokkal helyesebb, ha nem egy pap kezdi el a velük való foglalkozást, hanem egy világi keresztény vagy akár egy nő. És végül a megszentelés. Talán ez volt a legmeglepőbb, mert az ember azt gondolná, hogy a katolikus egyházban csak a papság hivatott a megszentelés küldetését végezni, de helyettesítő jelleggel már most az egyházunkban lehetséges, hogy világi hívő kereszteljen, temetést végezzen, esküvőtnek legyen hivatalos egyházi tanúja, tehát ő végezze az esketést, igeliturgiát tartson, plébániát, nyilván pap segítségével, de önállóan vezessen, akolitusként áldoztasson, betegeket látogasson, imacsoportokat vezessen, szentségimádást vezessen. Tehát rengeteg olyan terület van már most, amely a világi keresztények számára teljesen nyitott.
Ezek a felsorolt lehetőségek, ezek egyrészt nem újdonságok, másrészt pedig hogyan fogadták ezt a tág lehetőség sort?
Van benne egy-kettő, ami egészen friss. Teljesen friss az, hogy lektor és akolitus nem csak férfi lehet, hanem nő is, illetőleg a katekéta szolgálatai szintén eléggé friss az egyházunkban, mint állandó püspök által fölavatott katekétai szolgálat. Alapvetően a konferenciának a hangulata nagyon pozitív, és az a fajta jogkövetelés, illetőleg talán az egyháztól idegen eszméknek az erőltetése, ami a német szinodális utat jellemzi, itt abszolút nincs jelen. Egy-két megszólalásban röviden megjelenik, de érződik az, hogy az alaphangulat más, és abban látja a konferencia az igazi kiutat, ha a papság és világiak együtt, mint egyetlen Krisztus testnek a tagjai, akiknek szükségük van egymásra, és egyik sem helyettesítheti a másikat. Ha megtaláljuk együtt a közösségnek az útját, ekkor válhat az egyházunk még sugárzóbbá, hitelesebbé.
Püspök atya, de Budapesten szolgáltál korábban, aztán Szombathelyre kerültél, az országban nagyon sok kapcsolattal rendelkezel. Hogyan tapasztalod, megvan-e mind a két részről, papság, világi évek részéről, ennek a mélyítése, gyarapítása, meg begyakorlása, hogy valóban hatékonyan járjunk együtt?
Az egyházmegyénkben régóta működik a Martineum felnőttképző akadémia, tehát ennek van egy nagyon régi, nagyjából rendszerváltástól elkezdődő múltja, sekressések képzése, egyházközségi képviselők képzése, hitoktatóknak, egyháziskolában tanító tanároknak nagyon sokfajta képzés indult. Elindult az egyházmegyében egy 3-4 évvel ezelőtt az akolitus képzés is, most már két nagyszerű évfolyamunk jött ki, olyan édesapák, férjek, akiknek valóban a plébániákon nagyon nagy tekintélye van, mert hiteles az életük, és a műveltségük, teológiához való kis jártasságuk is alkalmassá teszi őket arra, hogy akár igeliturgiát vezessenek, csoportokat hozzanak létre, nyári tábort szervezzenek, idősek klubját és nagyon sok más tevékenységet. Elindult az egyházmegyénkben a diakónusok képzése is, és most nyáron fogunk szentelni 4 diakónust, és karácsony előtt még egy 5-et, tehát elindul az egyházmegyénkben a diakónusok szolgálata is.
Ők állandó diakónusok lesznek?
Igen, tehát nős diakónusok. Egyikük börtönlelkészként dolgozik már most is, de nagyon sokat segít majd az ő küldetéséhez, vagy még gazdagabbá teszi a diakónus szentelés. Egyikük egy nagyon tekintélyes és szeretett orvos, akinek óriási hivatása van erre, hogy a betegeknek ne csak testi gyógyulásban segítsen, hanem leüljön az ágyuk mellé, fogja a kezüket, imádkozzon velük, és mint orvos talán van a számára egy olyan ajtó a kórházakban is, a betegek részéről is, hogy nem csak papként fogadják, vagy lelkipásztorként a diakónus orvosunkat, hanem ez a kettős tekintély talán egymást erősíti és segíti majd az ő életében. Van, aki a szlovén területen, van az egyházmegyének a kis rábamenti szlovén falvaiban, illetőleg a karizmatikus mozgalomban nagyon aktív. Van, aki az egész világi munkatársi közösséget tudja nagyszerűen összefogni, tehát valószínűleg ez lesz az ő diakónusi küldetése.
Találkoztak-e a Szent Atyával majd?
Igen, holnapi napon reggel jön a Szent Atya hozzánk, szól hozzánk, a 6. Pál terem melletti kis szinodális teremben vagyunk, tehát ott lesz ez a találkozás ővele, mindannyian izgatottan várják.
Ez a találkozó picikét keresztmetszet a világegyházból és ról. Milyennek talál most ebben a nagyon-nagyon-nagyon válságos időket élő mai világban az egyházunkat?
Sok felé azt érzem, hogy az egyház nagyon-nagyon élő. Tehát ez a benyomás Afrikáról nagyon határozottan, Kongóból, Etiópiából, Uganda, Ruanda, stb. Jött püspökatyák, illetőleg képviselők. Döbbenetes dolgokról számolnak be, hogy akár a számok, a szentmisére járás, a papnövendékek száma óriási, de a hithez való ragaszkodás is. Ugyanezt érzem nagyon sok ázsiai országból is, India, Fülöp-szigetek, stb. Nagyon-nagyon erős hitélet látszik. Ahol nagy a krízis helyzet, az főleg Európa, a nyugati világunk egyfajta megfáradás, sőt, hát Latin Amerika se tűnik annyira virágzónak, mint talán 30-40 éve volt. Nagyon sok helyen próbálnak új utakat keresni. Nagyon tetszett nekem a Lacroix quebeci érsek, mondta azt, hogy őnáluk már szentségfelkészítés szülők nélkül nincs. Tehát mindig úgy vállalják az első áldozást, bérmálást, hogyha a szülő hajlandó arra, hogy legalább néha együtt eljön a gyermekkel, és akkor az egyik terembe a gyerekek, másikba a szülők, mert a szülők is annyira eltávolodtak a mély, őszinte keresztény élettől, hogy enélkül a gyermeknek a vallásos nevelése nem nagyon képzelhető el, és a szülők is néha olyan lökést vagy impulzust kapnak, ami az életüket gyökeresen megváltoztatja.
Pozitív a hangulat? Van reménység? Lehet növekedni, előre menni?
Azt gondolom, hogy igen, tehát nagyon látszik az, hogy vannak kifáradó kultúrák, és vannak olyanok, amelyek nagyon életerősek. Európa talán a fővilágosodás óta ez a nagyon szubjektív, nagyon szabadságot félreértő, teljes korlátlanságnak fölfogó mentalitása miatt jelenleg egy kulturális krízisben van, és ez nagyon érződik.
Érjünk haza Magyarországra, Szombathelyre, és hát jelesen azokról a püspöki megbízatásokról kérdezik most, amelyek egyik oszlopa éppen a roma pasztoráció. Hogyan tudnád összefoglalni így a beszélgetés végén?
Cigányság létszáma Magyarországon körülbelül olyan 8-9-10%, tehát óriási nagy. Vagyis számunkra egy hatalmas nagy kihívás. Azt gondolom lehetőség, ajándék is, amiből sok kincset lehetne előhozni. De mindenképpen egy olyan kihívás, amit ha nem tudunk helyesen kezelni, akkor hatalmas nehézségekkel kell majd szembenézni. Óriási nehézség a munkanélküliség, kellene főleg Észak-Magyarországon, északkeleti határvidékeken rengeteg könnyen elérhető, számukra vonzó, elfogadható munkahelyet teremteni. Ez lenne talán azt gondolom állami oldalról az egyik legfontosabb, nyilván nagyon nehéz ezt a dolgot megvalósítani. Közfoglalkoztatás egy kicsi lépés volt ebben az irányban, de az a fizetés, amit ezért kapni lehet, az éppen csak a túléléshez elég, és egy családnak a normális harmonikus életéhez nem. Nagyon fontos lenne az oktatás, az, hogy a fiatalok ne essenek ki az iskolákból. Ebben segít a katolikus egyház jelenleg, majdnem 100, ez mindig kicsit változik a pontos szám, de körülbelül 100 olyan hely van, ahol délutánonként gyerekeket fogadunk. Úgy nevezzük ezeket, hogy tanodák, illetőleg nyitott házak. Uzsonnát is kapnak a gyerekek, ének is van, sport is van, családias hangulat. Legtöbb roma gyereknek az iskolában inkább negatív élményei vannak, tehát nem ő a legokosabb, nem ő a legkedveltebb, nem sokat dicsérik, inkább ő a rossz kategóriában van benne. És éppen ezért az iskolát a legtöbb cigány gyerek nem szereti, menekül onnan, hozzánk viszont a tanodákban nagyon szeretnek jönni. És lassanként jó esetben egy kicsit a tanulást magát is megszereti, megérti, vonzódik hozzá, és ilyen módon megkapaszkodik az iskolában.
Kik vezetik a tanodákat?
Alapvetően világiak vannak, mint munkatársak. Különböző egyházi intézmények, egyházmegyék, plébániák, vagy egyház közeli alapítványok.
Tanítók?
Tartják fönn, és nagyon sok esetben szerzetesek, akár nővérek, mint a premontrei nővérek Zsámbékon, vagy ferences nővérek Arlón. Tehát egy-egy egyházi közösség van mögötte, de a konkrét hétköznapi munka nagy részét világiak végzik, tanárok, illetőleg logopédus, és hát vannak kisegítő munkatársak is. Ez is nagyon fontos néha. Tehát lehet egy teljesen képzetlen cigányasszony, aki ott van tulajdonképpen gyerekekre úgymond vigyázni, de néha fontosabb, mint a tanárnő. Ő csalogatja be a gyerekeket, ő találja meg néha velük legjobban a hangot.
Püspök atya, szívesen beszélget még veled tovább. Köszönöm a beszélgetést, további jó áldott tanácskozás is.
Köszönöm szépen.
A Székely János püspökkel készített beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértesi Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus.
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
A 10 parancsolat lényege, summája